Kedves testvéreim, amennyire csak tőlem telik, szellemi életet élek, igyekszem intenzív szellemi életet élni, régóta csinálom ezt, hogy 40 esztendeje. Most szeretném elmondani azt, hogy mire jutottam 40 esztendő alatt. Érdeklődésem középpontjában a kereszténység ugye állt, történelmét, jelenét, változatait, válfajait tanulmányoztam, Bibliát tudatoztam. 40 esztendőnál sok mindenre elejutottam, most két fontos vallomásba sűrítem össze az, ahova elérkeztem, és ahol most szeretnék veletek együtt tovább menni. Az egyik nagyon fontos felismerésem az volt, hogy az egész kereszténységben Jézus Krisztus ér valamit. Egyedül Jézus Krisztus ér valamit, és az, amin érzik az ő lehellete, az ő kezevonása, az ő illata. Redukálódott a 40 esztendőt a kereszténység erre a lényegre, Jézus Krisztus ér valamit az egész kereszténységben. Úgy érdemes keresztény életet élni, hogy valahogy a közelibe férkőzni, vele telítőzni, vele kapcsolatot találni, őt egy kicsit kiábrázolni, amennyire csak lehet az életemet kiábrázolni. Szóval oda érkeztem, hogy szép az, hogy orgona, hangverseny, meg nagy templomok, meg gyönyörű liturgiák, sok minden lehet, de egy a lényeg Jézus Krisztus. És ezeken az estéken, ha Isten megáld minket és együtt maradunk, akkor én nem akarok valóban másról beszélni, mint Jézusról, a lényegről. Ez egyik, amire eljutottam. Most a másik, ennek egy kicsit a részletezése, szeretnék én is közelebb-közelebb kerülni ehhez a Jézushoz, és 40 esztendő alatt bizonyos változás történt a közeledési kísérleteimben. Másként igyekeztem közeledni őhozzá először, aztán egyszer csak egy fordulat következett be, és onnan kezdve másként keresett a Jézus Krisztussal való közösséget ma, mint kezdetek idején. És akkor vezérszavakat mondok, amikor elindultam, igazából a dogmatika útján indultam el, teológus diák voltam, ott mindjárt rá eszméltem arra, hogy igazából Jézusról van szó, és kerestem a Jézusra vonatkozó tanításokat. Ez a dogmatika, ez gazdag fogalom, benne van az építő irodalom, benne van sok minden, ami próbálta meghatározni azt, hogy kicsoda ez a Jézus. Tehát a dogmatika útján indultam el, a dogmatika összeállítja az örök igazságokat Jézusról, a dogmatika megalkotja az ide krisztológiát, amelyik a Jézusra tartozó igékből egy szilárd gondolati egységet alkot, és az igényel, hogy ez érvényes. Az első keresztények is így gondolták, meg azóta is, akár az látják a világot, ez így érvényes, ez a dogmatika útja. A dogmatika azon belül a krisztológia útján lehet közelíteni Krisztushoz, ez volt az én elindulásom is. Aztán egyszer csak megakadtam ebben, úgy éreztem, hogy ez bizonyos úton elsegít, de aztán egyszer csak nincs tovább, és kerestem a jobbfajta közeledést az élő Úr Jézus Krisztushoz. Merednek tűnt a dogmatika, úgy éreztem, hogy ez nem segít. A dogmatika tételei nem vezetnek el engem Jézus Krisztushoz. Ekkor irányt vagy módszert változtattam, és egy újfajta közeledést próbáltam, és azóta, hogy ezt csinálom, és úgy látom most már, hogy ameddig élek, ezen nem igen fogok változtatni, ezen a módszeren, ahogyan most keresem a Jézus Krisztusra való kapcsolatot és közelséget. Ez az új módszer, ha szabad annak nevezni, ez igazából egy közös kettősség, már is mondom a komplementáris szót, mint alapszót itt ebben a gyülekezetben. A bizonyos kettőség és a Jézus Krisztushoz való mostani közeledésem ebben a kettőségben zajlik. Egyfelől történeti utat járok, a történelmi kutatásoknak az útját rendkívül sokra becsülöm, nélkülözhetetlennek tartom. Ez egészen más, mint a dogmatika. Akármilyen nehéz, megdöbbentő, kiábrándított, mindegy, miféle eredmény, ha a történeti kutatás valamire elvezet, azt én komolyan veszem, és annak az ösvényén akarom megközelíteni Jézus, az igazi Jézust, a történelemben egyszer itt közöttünk járt ember, a názáreti Jézus, akarom a történet kutatás útján megközelíteni, amennyire csak lehet. Ez egyik a komplementaritásban, a másik pedig, amit így mondok, hogy a misztika útján, a történet kutatás által kapott adatokat nem a fejemben akarom raktározni, és belőle valami rendszert építeni, az megint a dogmatika lenne, egy javított, vagy egy modernizált dogmatika lenne, hanem a történet kutatás által kapott adatokra az egész létemmel szeretnék ráhangolódni, és így az élő Jézus közelébe kerülni. Tehát történet és misztika. Egy különös szövetség, de az a tapasztalatom, az a megfigyelésem, hogy ez járható út. A dogmatika mered, halott, egy kicsit régi. Ez, amit csinálok, ez eleven a történet kutatás útján és az eredményeknek a misztikus feldolgozása, a misztikus ráhangolódás útján akarnám megközelíteni Jézust, és ebben rendkívül sok örömöm van, ebben áldást vettem, és ezen a alkalmon is, meg minden további alkalmon is ezt az útat akarom járni, erre hívom a testvéreimet is. Ne féljünk a történetkutatás eredményeitől, de ne álljunk meg azoknál. Ha történeti adatokat sorakoztatunk fel misztika nélkül, akkor historicizmusba esünk. Ha meg a misztikát akarjuk gyakorolni történelmi adatok nélkül, akkor a vakrepülés lesz a szellemi ködben. Ez a kettő szorosan összetartozik. Adatok, és arra rátenni az egzisztenciánkat. Menjünk előjáróba egy kis módszert, hogy melyik úton szeretnék járni veletek a továbbiakban. És most már mindjárt bele a dolgok sűrűjébe. Mindjárt elkezdem ennek a Jézusnak a hirdetését, aki ezen az úton lett az én Uram és megváltó. Ki ez a Jézus? Mit lehet róla mondani, hogyha ezt az utat járjuk, amit az imént vázoltak, akkor miféle Jézus kép rajzolódik ki bennünk? Hát erről szeretnék szólni, és pedig hát van időnk, nem csak ma este, remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni, tehát nem kell elkapkodni a dolgokat, most elindulunk, és pedig úgy indulunk el, hogy ma alig mondok többet, mint két nagy negatívumot, hogy nem, nem. Az a sajnálatos helyzet, hogy a Jézus ügyről könnyebb nemeket mondani, mint igeneket. Majd erre ki fogok térni, hogy miért. Tehát ugye dokumentálni fogom ma este, hogy tudnék két nagy nemet mondok, hogy Jézus nem. Na az elsőt így mondom, testvéreim, hogy megjelenik ebben a világban egyszer ez a különös názáreti, és kezdett beszélni. Beszélni Istenről. És igazából így lehet elkezdeni a dolgok megközelítését, hogy Jézusnak a mondani valója az volt, hogy emberek, az Isten nem olyan, mint ahogy gondoljátok. Az első nagy nem. Jézus azzal jött, hogy emberek nem olyan az Isten. Jött aztán is, hogy hanem. De ha súlyozzuk ezt a kettőt, az igazság, hogy ezen a területen is sokkal könnyebb kirészletezni azt, hogy mi volt Jézusnak a nem szava. mint kivészet, ez az mi volt az igen szava. Megvan ennek is a pontos oka, majd el is rátérünk. Egyelőre csak magunkban mérlegeljük ezt a furcsa helyzetet, hogy jött valaki Isten üzenettel, és annak az Isten üzenetnek a nagyon fontos része volt az, hogy emberek, akik hisztek Istenbe, tiszteljétek, áldoztok neki, nem olyan az Isten. Nem olyan az Isten. Például az a bizonyos templom, amiben mi olyan boldogan gyönyörködtünk, az nem olyan fontos az Istennek. Nem kell neki a templom. Aztán a szombat, vagy nagyon oda vagytok, hogy szombatot meg kell szentelni. Nem olyan átháthatatlan dolgot a szombati törvény. Vagy a kóser ételt, hogy jól gondosan mosakodni edényeket. Nem olyan fontos az Istennek a kóser dolgot. Az egész étkezési rendszer, törvény. Nem az fontos Istennek. Nem ez a lényeg, nem ez az Isten. Nem itt lehet közelebb az Isten, nem itt lehet megfogni az Isten. Nem olyan az Isten. Hanem. A hanemet már nagy nehezen meghatározni. Tulajdonképpen mit tanított Jézus az Istenről? Kihámozható az ő tanításaiból az, hogy nem ilyen, nem olyan az Isten, de hogy milyen, az nem olyan egyszerű kihámozás, és miért nem? Azért nem, testvéreim, mert erről a Jézusról közvetlenül az égvilágon semmit nem tudunk. Sokkal többet nem tudunk róla, mint gondolnánk. Tudnélik, amit tudunk róla, az nem direkt tudás, hanem egy tükröződés. A tanítványainak a vallomásán keresztül tudunk közeledni Jézushoz, de ez a vallomás, ez már azért megtöri az eredetit. Nem tudjuk megfogni Jézust, nem tudjuk fogni Márk evangélistát, vagy János evangélistát. És tudunk hallgatni a szavukra, és aztán jön az, hogy és mennyiben hiteles, mert hát egymással sincsenek nagyon harmóniában ezek. Na, a dolog lényege testvéreim az, hogy Jézus jött és mondott azt, hogy nem olyan az Isten. Ezt az ő vallomását örökül hagyták nekünk a tanítványai. Na de kik voltak ezek a tanítványok? Ezek a tanítványok felnőttek abban, hogy olyan az Isten. Szeretném, hogyha megerőltetnénk a gondolkodásunkat. Jött valaki egy üzenettel, nem olyan az Isten. Ezt az üzenetet tovább adják azok a tanítványok, akik felnőttek, az idegrendszerük tele van azzal, hogy te bizony olyan az Isten. Ezek úgy megtámadottak Jézusra, hogy hát most hogy is van ez? Olyan vagy nem olyan? Az egész neveltetésük azt mondta, hogy olyan az Isten. Jézus viszont azt mondta, hogy nem olyan az Isten. Aztán elment Jézus, és itt maradtak ezek a tanítványok Jézus szellemi örökségével, és mögötte azzal a beidegződéssel, hogy te bizony olyan az Isten. Mi következik ebből, amikor ők megfogalmazták Jézusnak a szavait, a gondolatait, közben évtizedek teltek el, és ez nem megvetendő távolság. Amikor megfogalmazták Jézusnak a gondolatát, akkor bizony visszalopakodott valami abból, hogy tehát olyan az Isten. Jézus jött az, hogy nem olyan az Isten. A tanítványok szívében az volt, hogy de olyan. És mire leírták Jézus szavát, hogy keveredett benne az igazi, amit Jézus mondott, hogy nem olyan, egy kicsit visszalopakodott, hogy tehát azért mégiscsak olyan. Amikor a kezünkbe veszik az evangéliumot, akkor abban egy ilyen elegy kerül elé, egy elegy, amiben benne van kétségbe Jézusnak az eredeti mondása, de az se kétséges, hogy bele elegyedett ebbe a megőrzésbe a tanítványoknak a hite. Szóval nem úgy van, hogy a tanítványok egy üres viasztábla volt, és Jézus szépen ráírta a maga szövegét, ez a viasztábla itt az előttünk a Bibliában. Ez jó lenne, ha így lenne. Az igazság az, hogy egy teleírt lap volt a tanítványoknak a lelke, csupa vallásos igazságokkal, Mózessel, törvénnyel, prófétákkal, vallásos gyakorlatokkal, egy teleírt lap volt, amire Jézus még ráírt valamit. És ez a kétféle írás együttvéve van benne a Szentírásban. hogy egy kis ízelítő abból milyen feszültségek voltak közöttük, gondoljuk az egyik legnagyszerűbb jelenetre, megkérdezi, és kinek mondanak az emberek, elmondják, és ti kinek mondatok, és akkor jön a nagy vallomás, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egy csodálatos jelenet, és akkor Jézus mondja, hogy hát igen, igen, de megyünk a kereszt felé. Hogy kereszt felé? A Messiás, az Isten fia kereszt felé. Isten mentsen, ilyen nem esetik vele. Mondja Péter, de az ő lelke tele van írva, hogy jön a Messiás, és az olyan lesz. És Jézus azt mondja, hogy nem olyan lesz. És itt a legfontosabb, hogy összeütközik. Isten ő üzze, hát az lehetetlen. És tudjátok, hogy miért kemény volt Jézus az a válasz sárkány. Mert mondod a régi szöveget, holott én egy új szöveget hoztam. Az a régi szöveg, az a szent vallásos szöveg, az sátán, így mondja Jézus. Ahhoz képest, amit én hoztam, az új szöveghez képest. Félelmetes feszültség, alig szoktuk fölmérni ennek a jelentését. Péterben egy egész vallásos háttér, évszázadoknak a dogmatikája szólal meg, amik azt mondja, hogy te hogy is, hát Messiás, hát szentedő Messiás, keresztre szögedett Messiás. Isten ő ízre, hát ilyen nem lehet. Na hát, és aki kis ízelítő abból, hogy Jézus nem üres virasztáblákra írta fel a szövegét, hanem egy agyonfirkált táblára, és ez az agyonfirkálás, ez átült az evangéliumokban is. Tehát rettentő nehéz oda-vissza jutni, hogy vajon mi volt, így mondják a szakemberek, az ipsissima vox Christi. A legsajátabb, a legigazibb szava Krisztusnak. 200, több mint 200 év óta virkózik a teológia ezzel, időnként elcsüggettek, volt olyan teológus, aki azt mondta, hogy hát lehetetlen, egyetlen szavát szeret Jézusnak ma már kibányászni, annyira össze-vissza fonolódott ezekkel az előzetes irka-firkákkal, teológiákkal, annyira összefonódott, nem lehet kihámozni, hogy Jézus szövegben mit akart. Nem lehet kiállni, hogy miért halt meg, miért ítélték halálra, mit tanított, mert össze-vissza bonyolódott a tanítványok lelkében az előzetesnek a körülvevő teológiákkal. Mondom, hogy ilyen csüggeteg időszak, még az én teológus koromban éppen dívott ez az időszak, aztán azóta, tehát egy-két évtized óta jön kifelé a teológia ebből, és úgy nagy csöndesen, de igazán a tudományos alázatnak a csöndessége az, hogy hát tulajdonképpen tényleg nem tudunk hitelesen egyetlen mondatot sem, ezt hitelesen így mondta Jézus, de hát azért ne legyünk ennyire csüggetlegek, aprólékos, gondos munkával mégis bizonyos dolgokat ki lehet szűrni. Világszerte a ünne újszövetségi bibliai teológia ma itt tart, hogy hát azért annyira nem lehetetlen, valamit ki lehet mutatni, és valamit mégiscsak elmondhatjuk, hogy ez ipsissima vox Christi. Tehát itt van a történet kutatás eredménye, és mondom, ha ezt meggondoljuk, akkor könnyebben értjük ezt, hogy a nevet lehet tisztázni, hogy nem olyan az Isten. De az, hogy milyen az Isten, hogy Jézus igazából hogyan gondolta az Isten, az azért nehéz ma már megérteni, mert minden úgytalan bele szűrődött a tanítványoknak az előzetes Isten gondolata. Nem mertek olyan radikálisan gondolkozni Istenről, mint ahogyan úgy tűnik, ahogyan Jézus radikálisan gondolkozott. Tehát Jézus egyrészt megütköztette a farizeusokat, a írástudókat, ez az ütközet halálossá vált a végén számára, mert egyre nőtt a gyűlölet, hát miket mond el az Istenről? Jézus megütköztette a hivatásosokat, a főfoglalkozású istentudósokat, de megütköztek a saját tanítványait is a gondolataiban. És ahogy múltak a évtizedek, bizony ropakodott vissza. Nemrég ide predikáltam erről, Jézus azt mondta, hát itt van a vőlegény, mit böjtölni? Miért kellene böjtölni? Hát itt a vőlegény, itt az üdvösség korszaka. Itt az Isten országa, mit böjtöltök? És elmúlt néhány évtized, a keresztény egyházban fölállították a böjtölésnek a reguláit. Mikor kell böjtölni, hogyan kell böjtölni, és így tovább. Visszalopakodott. Jézus azt mondta, hogy a lopakodalom örömét hoztam közétek. Nincs hely itt a böjtölésre. Egy-két évtized, és azt mondta, de igen, itt a hely. Aztán jöttek ezek a szerek, hogy majd elvétetik a vőlegény, és akkor megint csak böjtölni kell. Csak érzékeltetem, hogy milyen hallatlan, bonyolult dolog ez. Hát tulajdonképpen hogy volt? Hozott böjtölni, és hogy nem hozott böjtölni. Mert a tanítványok abban nőttek fel, az ő vigyasztává és az volt fölében, hogy igenis böjtölni kell ekkor és akkor, és egykülnek attól tartózkodni kell. Na azért mondom testvérek, hogy enélkül a történeti kutatás nélkül nem becsületes a Krisztus keresésünk. Mert igenis nincs egy absztrakt Krisztus, nincs egy Bibliától független Krisztus. Isten nekünk a Krisztus örökséget a Bibliában adta, de azzal adta, hogy ezt a örökséget igenis a képességeink, a lehetőségeink, egy maximális erőbedobással, intelligencián, gondolkodásunk, maximális bedobásával keressük, hogy vajon ebben a bizonyosság tételben, amit egyszer Márta, de egyszer Lukács, egyszer János, ebben hol van a Jézus. Tehát az első nagy nem, amit elmondtam ma este, ez, hogy Jézus kétségtelen ezért, hogy nem olyan az Isten. Mondom most a második nemet. Ez már kicsit részletezése az első nemnek, de ez egy sarkalatos pont, és ezt érdemes külön tételbe is kiemelni. A hagyományos gondolat, ami a tanítványok lelkébe eleve be volt résve, a hagyományos gondolat az volt, hogy az isteni világban van egy belépő. Van egy belépője, azzal lehet belépni az isteni világba. Mi van ráírva erre a belépőjegyre? Hogyan lehet az isteni világba belépni? Egy szó van ráírva, most idegen nyelven mondom, etika. Az etika, az erkölcs útján lehet az isteni világba belépni. És erre mondta én azt, hogy nem igaz. Nem igaz. Gondolj csak meg, etika, hát ez ilyesmit jelent, hogy a cselekedetek útján, a jó cselekedetek útján, a törvénynek a megtartása útján, az etika útján lehet belépni az isteni világba, mert az Isten az etika Istene. A jó embereket gazdagon megjutalmazza, a rosszakat keményen megbünteti, ez az Isten, és ehhez az Isten természetesen az etika útján kell közeledni. Ha majd jó leszel, akkor majd szeretni fog az Isten. Először mosd le a bűneidet, siratnak a bűneidet, tisztulát tudjál meg, rituálisan is meg, morálisan is mindenféleképpen, majd akkor szóvá lesz Isten, és akkor az ő ajándékait leheted. Az etika a belépője az isteni világba. És itt mondott el Jézus a másik, hogy szerintem itt hangzik Jézus a másik hatalmas szava, hogy nem igaz, nem igaz, nem az etika az Istenhez való közeledésnek, az Istenhez való odatalálásnak az útja. Az etika, vagyis bizonyos jócselekedetek majd később gyümölcsként jelentkeznek, de nem előfeltétel. És itt megint nagyon ütközött Jézus a korabeli gondolkodással, majd ezt a továbbiakban szép példákkal fogjuk részletezni, szemléltetni. Itt van a másik nem. Nem az etika, nem az erkölcs, a jóság útján lehet Isten felé, hanem valahogy másként. Ez ma este a két nagy nem, sötét kontúr, aztán majd remélem ki fog fényesedni, hogy ha nem. De valóban szeretném, ha adnánk nyugodtan időt annak, hogy az Isten nem olyan, és állítom, hogyha Jézus Krisztus 1980-ban akár a római Szent Péter katedrájában megjelenne, és prédikációt mondana, akár a Debreceni nagy templomban megjelenne, és egy Kálvin és a gyülekezetben prédikációt mondana, azt mondaná, hogy emberek, nem olyan az Isten, nem igaz, nem olyan az Isten, hogy az a templom kiábrázolja, ahogy a dogmatikátok, ahogy a gyakorlatotok, ahogy a hiedelmeiket diktálják nektek, nem olyan az Isten. Ugyanúgy előről kellene kezdenie Jézus Krisztusnak Rómában, Debrecenben, Budapesten, mint ahogy annak idején kezdette, mert lepergett az emberekről, és visszalopózkodott az, hogy de mégiscsak olyan az Isten. Ez a de mégis olyan Isten, ez győzött. A Jézus Krisztus ügye felett igazából győzött, és ez a Szentlélek Úristennek mindig különleges csodája. Ha valaki megbizonytalanodik, ha valaki azt mondja, tényleg talán nem olyan az Isten, és elindul a Jézus nyomdokaiban keresni az igazi Isten. Na, hát azért mégse szabad talán a nagy szabályok szerint ilyen negatívummal befejezni ezt az elindítást, hát azért valamit mégsem mondok arra, hogy ha nem. És ez a ha nem, ez egy modern szó, így nincs benne a Bibliában, de a lényeg százszorosan benne van a Bibliában. Hanem milyen az Isten, és ezt a szót mondom, az Isten sugárzó Isten. Szeretete sugárzó Isten. Sokkal több szeretetet sugárzó Isten, mint föltételezzük. Sokkal többekre, sokkal nagyobb mértékben, sokkal méltatlanabbul, és mégis sokkal hatalmasabban sugárzik az Isten. Az Isten sugárzó Isten, egyetemesen szeretetet sugárzó Isten, és Jézus Krisztus ennek az Isten sugárzásnak a földi megtestesülése. Én és az Atya egy vagyunk, ebből a haszontalan középkori teológia, ontológiai problémát csinált, lét problémát, hogy Jézusnak a húsa, a vére, vérkeringése, hogyan Isten, én és az Atya egy vagyunk, teljesen haszontalanítva. Ez egy funkcionális egység, amiként az Isten, sugárzó Isten és csak szeretetet sugárzó Isten, én és az Atya egy vagyunk, mert én is sugárzó ember vagyok. Isten sugárzás nagyobb belőlem. Ugyanaz a sugárzás, ami az Istenből, és amint az én Atyám szüntelen munkálkodik, én is munkálkodom, ezt nyugodtan mondhatjuk így, hogy amiként az Isten szüntelenül sugárzik, az én egész létem nem más, mint Isten sugárzás, vagyis szeretet sugárzás. Most olvasok egy vagy két igét, ami egyszerűen csak eszméltetés arra, hogy ez valóban így van. A híres történet a Már 5-ben, a vérfolyásos asszony történetet emlékeztek rá, így gondolkodott az asszony, hogy ha csak megérintem, akár a ruháját is meggyógyulok. Jézus azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle sugárzás. Erő áradt belőle, ez a Krisztus, ez az Isten. A gyógyításnak, a szeretetnek, a megértésnek, a isteni sugárzása. És ide kívánkozik a János 2-ből Jézusnak a tanítása. Hallatlanul tömören benne van ebben a mondatban, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hát mi már ez a sugárzás? Az Isten sugárzás, Krisztus aktualizálta ezt az Isten sugárzást, és az a kereszténység, hogy átveszem ezt, izotóp leszek én is, és az Isten sugárzás folytatódik bennem. Amiként az Isten nem más, mint sugárzás, Krisztus nem más, mint Isten sugárzás, és a keresztény ember igazából nem más, mint Isten sugárzás, vagy Krisztus sugárzás. Egy egyszerű példát ad, mondjuk, ami nagyon megmozgatott engem, egy zsidó emberről van, de mi az, hogy sugárzás? Erről egy ilyen megindító példa jutott eszembe. rengeteget szenvedtek a zsidók Európában. Most jelennek meg ilyen könyvek, kicsit közel kerülnek hozzá, Lengyelországban fogró rabszolgálatosságok, stb. Hát egy ilyen zsidóról szól ez a történet, akinek a házát fölégették, a gyerekét meggyalázták, elhúzolták, megverték, mérhetetlenül sokat szenvedett. És akkor egyszer ez a zsidó azt mondotta az imádságában, hogy Isten, tudd meg, hogy akár mit csinálsz velem, én szeretlek téged. Isten, tudd meg, hogy akár mit csinálsz velem, én szeretlek téged. Ez sugárzás. Ez sugárzás. Ez nem üzlet, hogy ja, hát ha így van, akkor most már hátat fordulok az Istennek. Ha az, akkor igen, van. Kiszolgálhat engem az ellenségének, hát akkor ne hátat, hogy ne, az Isten. Tudd meg, Isten, hogy akár mit csinálsz, úgy szeretlek téged. Ez az Isten sugárzás megjelent benne. És testvére, higgyétek el, enélkül semmit nem ér a kereszténység, de akár mondhatnánk a szerelem, vagy a politika, vagy a tudomány. Ha valaki nem így szerelmes, hogy akár mit csinálsz, tudd meg, hogy szeretlek téged. Aki nem így szeret, nem tudja, mi a szerelem. Nem tudja, mi a sugárzás. Aki a tudományt addig műveli, amíg Nobel-díj kecsegteti meg ez, nekem a nagyobb fizetés, és ha nem akkor, az akkor abban hagyom, az nem tud a tudományról, a tudomány szerelméről semmit. Az emberi életnek a lehetősége az, hogy sugárzás, tehát kilép az akció-reakció játékából, és önállóan sugárzó ember lesz. Jézus Krisztus ilyen volt, sugárzó ember, ember volt, de teli Isten sugárzással. Ez az ő félelmetes kettősség, hogy igenis ember volt, lehetett leköpt, és az rosszul esett neki. Félt a haláltól, és sírt. És szeretett volna elmenni a halál előtt. De megfogta őt az Isten, és Isten sugárzás lett. És a kereszténység igazából ennek az Isten sugárzásnak az átvétele. És hogyan leszünk ilyen Krisztus sugárzó emberek? Hát nem az etika útján, nem a gyakorlatozásnak, meg a jó cselekedetek útján, hanem valahogy úgy, ahogy ez az asszony mondotta, hogy ha csak megérintem a ruháját, akkor már biztosan meggyógyulok. Ez, hogy ha csak megérintem őt, ez egészen más, mint az etika út. A jó embereknek a kínlódása, hogy most én leteszem a cigarettát, most én nem megyek többé moziba, most én, stb. Ez egy olyan járhatatlan út, ahhoz képest, hogy én az ő ruháját csak egy kicsit megsimogassak, és akkor átveszem az ő sugárzását. Na, indításnak elég ennyi, vagy legyen elég ennyi, de ennek a Jézusnak a szerelmében mondom nektek, hogy induljunk el, és tapogatózunk, és a misztika szóval jelölt lelki odafordulásnak a segítségével igyekezzünk ennek a Jézusnak a közelébe kerülni. De ezt tegyük, hogy nem olyan az Isten, ahogy általában gondoljuk. És nem igaz az, hogy az etika útján lehet Isten tőle, valami más tényleg. Jézus megsimogatni, megérni, hogy a közelébe kerülni. Hagyjuk a fejünk.